Akinek lógni kell, az nem full vízbe, még ha a folyó az akasztófát mossa is.
Vita Nuova, Bohumil Hrabal regénye, Eliska Hrabalová, Bánsági Ildikó, második rész.
Barátomnak, Karel Mariscónak, aki több mint 40 esztendeje minden évben kinyomtat egy szamizdatot és szétküldi barátainak, aki tehát fedett pályás sampion, ász és világbajnok.
Ma éjjel az uram olyan kimerült volt a munkától, hogy mint aki szikláról zuhant le, úgy feküdt szétvetett karral, és felfelnyögött, és rémületbe ejtett azzal a megjátszott nappali vidámságával. Azután éjfélkor meg olyan mély és hangtalan álomba zuhant, hogy meggyújtottam a lámpát, és azt hittem, hogy az uram meghalt. Ráztam a vállát, és amikor felébredt, megkönnyebbültem. Te aztán jól rám ijesztettél, mondom neki. Ő meg, hogy kislány, ez az én életem egy kórház, egy börtön. Olyan merevek az ujjaim, mint akkor voltak, amikor ugyanilyen szenvedéllyel kertészkedtem, és közben el akartam zongorázni azt az én liebestraumomat, és nem ment a zongorázás. Épp úgy, ahogy ma, amikor írni akartam az írógépen, és az ujjaim nem engedelmeskedtek, és nem azt írták, amit a klaviatúrán, vagyis a billentyűkön írni akartam velük. És aztán az uram, ez az én eljövendő ászom, csak feküdt, és valahányszor forgolódott, mindig felnyögött. És aztán lassan megfőzte a kávéját, és úgy szürcsölgette, mint az orvosságot, és elszívott hozzá 2 erős amerikai cigarettát, és csak így tudott lelket verni magába. Nekem meg szabad napom volt, így aztán aludtam. Ő pedig munkába indult, és előtte mindig fölém hajolt. Én meg, ha nem aludtam is, úgy tettem, hogy alszom, mert ahogy lehajolt fölém, a csukott szemem ellenére is tudtam, hogy szeret engem, és hogy úgy néz rám, mint édesanyám, amikor gyerek voltam. És mikor aztán elment, én mélyen elaludtam, hogy ébredéskor az uram helyett is zakatoljanak a gondolataim. Fogadkoztam, hogy az uramnak már nem szabad munkába járnia. Az uramnak el kell kezdenie igazából írni. És miközben én a szállodában leszek, neki magának kell ellenőriznie, hogy van-e tehetsége az íráshoz. Arra gondoltam az ágyban, hogy a dolog megér egy kísérletet. Mert én megkeresem mindkettőnkre a pénzt, bejelentem, hogy az uram háztartásbeli, és hadd nyíljon meg a szakadék, hogy az uram nem tud írni, hogy csak megjátsza a leendőírót. És már csak azért is megírné, hogy nem járna többé munkába a Spalená utcába, mert nem bírhatja sokáig azt a rengeteg gürcölést ott a húzatban. A temérdek korsó meg pincs sör mellett. Meg hogy csak magyarázzon, és örökké halogassa azt, ami annyira egyszerű, hogy leüljön otthon az írógéphez, és megírja azt az egyetlen nagy könyvét, amiben minden benne volna. Az uram szerette a gyerekeket. Csak kiléptünk a házból, és már is láttam, hogy valósággal vonzza őket. Már messziről nézték az uramat. Ő meg mosolygott rájuk, és gyakran előfordult, hogy amikor a rokit kapartján sétáltunk, az uram mindig megkérdezte. Na, kérsz egy fülest? És ha a kölyök bólogatott, akkor kapott az uramtól egy gyöngét kis pofont, amolyan baráti nyaklevest. És ilyenkor a gyerek behunyta a szemét, és üdvözülten mosolygott. Mert az uram szerette a gyerekeket, belebújt a bőrükbe. Egyé vált velük. S talán ezért is nézte a világot egy gyerek szemével. És a délutáni napsütésben elindultunk sétálni. Hetente egyszer mindig sétáltam az én kincsemmel, és tulajdonképpen az uram is olyan volt, mint egy gyerek. Mindig elszaladt mellőlem. Így aztán tulajdonképpen én is sétáltattam ezt az én nagy gyerekemet. Én, akinek egyelőre nem volt gyereke. És valószínűleg nem is lehetett volna. Mert valahányszor azt a dolgot csináltuk, az uram sohasem vigyázott. Mi azt a dolgot mindig élesbe csináltuk. És én nem estem teherbe. Én tulajdonképpen sohasem voltam terhes. Így aztán a gyerekek sem érdekeltek, és sohasem volt velük olyan kapcsolatom, mint az uramnak. Az én gyerekem voltaképp az uram lett. De az én uram másképp is tudott nézni a gyerekekre. Meg volt babonázva, amikor játszottak. Elhűlve nézte őket, ahogy a bakelit flintákkal, és bakelit ismétlő fegyverekkel, és bakelit revolverekkel, meg parabellumokkal játszanak. Amikor elnézte ezeket a játszó gyerekeket a gyönyörű kastélyparkban, amikor látta, hogyan másznak a fák ágain, hogyan lövik egymást, hogyan kúsznak a könyökükön a bozót felé, ahonnan épp olyan gyerekek közelednek kúszva. Amikor látta, hogy a kislányok is csoportosan a fatörzsek mögé bújnak, és lövik a többieket, a bakelitből préselt, de a gyerekek számára oly valódi fegyverrel. Az uram köhécselve és heherészve kereste szemével az anyukákat, meg a többi felnőttet, akik a padokon ültek és figyelték a rájuk bízott csemetéket. De eszük ágában sem volt megütközni a gyerekek játékán, mint az uramnak, aki csöndesen sipolta a fülembe. Nézd csak! Nézd, ezt a több száz gyereket! Hogy ellestek mindent a filmekből? Figyeld csak meg, hogy ez a gyönyörű kert dugig van háborúsdit játszó gyerekekkel. És nézd, micsoda fogásokat tudnak ezek a csirkefogók. És amit amott látsz, az a csúcs. Azok a kölykök koncentrációs tábort játszanak. Rugdossák a fekvő gyerek fejét, és a hajánál fogva húzzák. Nézd! Hogy ellesték ezek az ártatlan gyerekek az SS fogásokat és az SS drillt? És úgy vagyunk ezzel, arany kislányom, suttogta az uram, hogy amerre fordulsz, még a villamosban ülő gyerkőc is, se szó, se beszéd, előrántja a kis bakelét pisztolyát, és anyja vállának fedezékében szépen megcéloz, és meghúzza a ravaszt, és puf neki. És te ennek az ártatlan gyereknek a szemében voltaképp halott vagy. De hiszen ezek a mi csirkefogóink, ezek a mi aranyos magzataink, ezek a mi gyerkőceink csak játszanak, és Istenem, hadd játszanak, amikor ilyen szép az idő, és mikor játszon a gyerek, hanem most, amikor gyerek, mondják nekem az anyukák, meg a többiek, akikre a gyerekeket bízták. Csak hogy, amit ezek a gyerekek most játszanak, később az válik belőlük. Amikor a kislányok babákkal és babaházakkal játszottak, felnőtt korukban igazi gyerekeket szültek. De mi lett azokkal a kölykökkel, akik emberemlékezet óta katonásdit és rendőrösdit és rablósdit játszottak? Hogy végezte az a sok-sok nemzedék? És én életemben először jól megnéztem. És láttam, hogyan játszanak ezek a gyerekek.